A könyvszeretők számára kihagyhatatlanok a Margó Irodalmi Fesztivál programjai. Tegnap kezdődött a fesztivál, és egészen vasárnap estig tart. Idén 10 éves a Margó, és természetesen azok a könyvek, amelyekről a szerzőktől hallhatnak ezeken a programokon, a Várkert Bazárban, a beszélgetések után be is szerezhetők. Halász Rita Mély levegő című regényével hozta el az idei Margó díjat, ezzel jutalmazzák a legjobb első prózakötetet, úgyhogy visszahoztam most önöknek azt a beszélgetést, amit a regény megjelenése után a szerzővel készítettem. A kihúzhatós kanapén fekszünk hárman a gyerekekkel, várom, hogy elaludjanak, és átmenjek a saját ágyamba. Péterrel feküdtem itt utoljára, nyár volt, lepedővel takaróztunk. Azt gondoltam, vele bárhol biztonságban leszek. Holnap is itt alszunk? Kérdezi suttogva a nagy. Igen. Nem kérdezi miért, talán fél a választól. Én is félek. A Mély levegő című regény főhőse, Vera, egy durva veszekedés után két kisgyerekével apja lakásába költözik vissza. Döntenie kell, hogy megpróbálja rendbehozni a házasságát, amiben fuldoklott már, vagy újra kezdi az életét és megtanul ismét szabadon lélegezni. Vera története sok mindenkinek ismerős lehet, de milyen új szempontok és árnyalatok megmutatására adhat lehetőséget egy regény, erről kérdezem az írót, Halász Ritát.
Ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lehet. Azért ez egy női elbeszélő, egy női hangot hallunk, egy női gondolatiságban vagyunk benne, és azt szerettem volna, hogy legyen egyfajta empátia mindegyik szereplőm iránt. A nő iránt is, aki azért csinál sok hülyeséget, azért látjuk, hogy az anyaságában őt vergődik. De ugyanúgy a férfiakkal kapcsolatban is, tehát hogy azért úgy oda mentem a lelkükhöz, és ami nekem talán a legfontosabb volt, és ezt meg is fogalmaztam a szerkesztőmnek is, Darvasi Ferenc volt egyébként a könyv szerkesztője, és azért is örültem, hogy férfivel dolgozunk, mert meg tudtam neki fogalmazni, hogy azt semmiképp nem szeretném, hogy a férfi karakterek kétdimenziósak legyenek. És közben pedig nem szerettem volna, hogy ez egy olyan történet legyen, ahol így kicentízve van minden, hogy akkor itt is egy kicsit adunk neki is, meg neki is adunk, szóval könnyen is besétálhatok csapdákba, és folyamatosan ellene tartottam. 3 éven keresztül írtam a könyvet úgy, hogy tényleg az elejétől a végéig, és ez volt bennem, hogy ellene kell tartanom a kis hívó dolgoknak, hogy na, azt olyan könnyű lenne úgy megfogalmazni, vagy egy könnyű lenne azt úgy ábrázolni.
Különösen úgy, hogy erre azért vannak kategóriák. A családon belül erőszak, a bántalmazó kapcsolat, az agresszív férj, a narcisztikusba hajló férj, és ugye, ahogy kimondjuk, rögtön mindenkinek van egy konkrét elképzelése, hogy miről szól ez a történet, és azért gondolom, hogy nagyon nehéz lehetett megtartani a számodra megfelelő egyensúlyt.
Szerettem volna, hogy ez a könyv több is ennél. De azt is szerettem volna, hogy pszichológiailag azért ez legyen egy hiteles könyv. Tehát azért olvastam esettanulmányokat, sok nővel beszélgettem, férfiakkal is. És szerintem itt ebben a könyvben például azért a családi dolgok is fontosak.
Mármint ugye hozott minták?
Igen. Tehát ez például ugye a nő itt visszaköltözik az apukájához, és ott kialakul egy ilyen furcsa helyzet, mert az ő szülei elváltak, és hogy hogyan viselkednek egymással a szülők. És közben ő pedig benne van egy ilyen válás helyzetben.
És ráadásul lehet, hogy hasonló helyzetben váltak el az ő szülei. Tehát ott is az volt, hogy anyának az van mondva, hogy te erre se vagy alkalmas, meg arra sem, és hát végül is ezzel a főhőssel, Verával is ez történt.
Igen, ugye itt van egyfajta folytonosság, amit végül is ki is mond, hogy ő nem szeretné ezt továbbadni a gyerekeinek, ugye ez egy fontos mondat a könyvben, és én is azt éreztem, hogy mondjuk legyen 3-4 ilyen tételmondat, ami nekem ebből a történetből mondjuk fontos, azt gondolom, hogy másoknak is fontos lehet. Ezek a mondatok, amik elhangoznak, hogy meg lehet bocsátani, de ugye nem kell elfogadni a bántást. Szóval, hogy 1-2 ilyen fontos mondat azért hangozzon el a könyvben, de ne érezzük azt, hogy túl direkten ott van.
Hol romlott el ez a kapcsolat? Mennyiben vagyok én felelős? Ez egy lényeges kérdés. Beszéljünk arról, hogy ez a te hősöd meddig jutott ebben.
Igen, ez a Vera, a főhős, ez megkérdezi magától azt is, hogy hova kéne visszamenni ahhoz, hogy itt rendbe tegyék a dolgokat, és hogy mit lehet majd csinálni, hogy ez ne ismétlődjön meg még egyszer. Ugye ez a két dolog, ez ilyen fontos lehet. Hogy mit lehet csinálni, azt gondolom, hogy ez a történet itt még ebben a szakaszban, itt még nyitottan hagyja. Szeretném ennek a könyvnek egyszer megírni a folytatását, és én már tudom, hogy nagyjából hogy fog majd Vera megküzdeni, ezek ezekkel a dolgokkal, de ez egy távoli projekt, tehát ez most még nincs benne az életemben. Az, hogy hol rontott el, azt hiszem, hogy arra tudott választ adni magának, tehát, hogy itt igenis azért azt mondhatjuk ki, hogy talán megtanulta ez a nő, hogy legközelebb meghúzza a határokat, a kereteket. Ez nagyon egyszerűnek tűnik. De ez egyáltalán nem egyszerű.
Látjuk a könyvedben, milyen küzdelmes eddig a gondolatig eljutni.
Igen. Van egy párhuzamos történet is, hogy ugye itt egy ilyen művész párról is van szó. Tehát egyrészt Vera férje Péter is művész, viszont egy boldogtalan ember abból a szempontból, hogy ugye nem azt csinálja, amit szeretné, egy multiban dolgozik, és hogy itt érezzük a két fél közötti rivalizációt is, és azt is látjuk, hogy Verában egyre inkább erősebben munkál az, hogy valamit alkotni újra, valahogy jelen lenni az életben úgy, ami nem csak az anyasága, mert látjuk, hogy most az anyaságában nem tündököl, de valószínű amúgy is az ő személyiségéhez ő neki kell még valami.
Meg az is fontos, hogy mondjuk az apához képest nem tündököl, nem? Mert hogy ő egy ilyen családcentrikus,
igen,
a gyerekeit imádó apa.
Így van, és ez egy olyan helyzet, ahol nagyon könnyű az egyenlőtlenséget behozni, mert hogy ez egy teljesen objektív dolog, mindenki látja, hogy az apa ez egy jó apa, viszi a gyerekeit, szeretik a gyerekek, játszik velük, és ugye a nő ezzel szenved. És hogy itt nekem fontos volt az alkotásnak a megváltó tulajdonsága, hogy egy ilyen helyzetben is segíthet. És fontosnak tartottam, hogy végül is a sok férfi, aki Vera körül megfordul, tehát hogy ez olyan szempontból nem egy happy end, hogy nem talál most rögtön magának férfit, és akkor nem lesz az, hogy rögtön egy kapcsolatban, hanem az, amit úgy érezhetünk, hogy a könyv azt sugallja, hogy rátalált a helyes útra, vagy megtalálta önmagát, az az alkotásban fog kiteljesen. Ez sincs teljesen végigvive, de hogy ugye ez benne van, ennek a reménye.
A kapaszkodókat nem kívül kell feltétlenül keresni. Tehát, hogy a saját tehetségéhez tér vissza.
Pontosan. Tehát igazából itt ez volt az én gondolatom, hogy nagyon könnyű ilyenkor egyébként szerintem külső kapaszkodókat keresni, hogy az egy gyors segítség lehet. Az sokkal hosszabb, sokkal nehezebb, viszont azt gondolom, hogy sokkal tartósabb és egy minőségibb dolog lehet, hogyha az ember a saját erőforrásait tudja visszaépíteni, megtalálni, és aztán azt kreatívan kamatoztatni.
Hát mert a kapcsolatban ugye módszeresen ez lett lebontva.
Így van. Sokat gondolkoztam, hogy milyen tehetséget adjak a Verának, illetve hogy mivel foglalkozzon, de az nem volt kérdés, hogy valamilyen alkotói tevékenységgel legyen. Először adódott, hogy festő legyen, vagy táncos, és akkor végül megtaláltam az, hogy ő egy iparművész, ezen belül is ugye animációval foglalkozik, animációs filmeket rendezett már. Egy konkrét személy ihlette a Vera alakját ebből a szempontból, tehát csak a művészi szempontból. Ő Magyarósi Éva, egy nagyon kiváló képzőművész, akivel fel is vettem a kapcsolatot, mert meg kellett kérdeznem pár dolgot, hogy ugye ő az iparra járt, és hogy azt tényleg akkor még most is úgy hivatkoznak rá, hogy ipar, nem úgy, hogy mome, akkor, hogy milyen fesztiválokra jártak ki, és akkor elmondtam ezt az egész dilemmát, hogy szerinte egyébként ez reális-e, hogy van egy nő, aki a 2000-es évek elején jár az egyetemre, utána elmegy szülni, és utána nem találja meg. Tehát, hogy ő, mint aki ebbe benne van, ez egyáltalán reális ez a probléma, hogy itt a Vera kicsit szenved, hogy már lemaradt a technikáról, nem tudja, ugye nincsenek olyan programjai, és akkor ő mondta, hogy ez teljes mértékben valóságos, és akkor ennek azért így örültem.
Ha már kapaszkodóknál tartunk, ugye itt a te könyvedben megjelenik például a vallás, ott az úszás, a fizikai megterhelés, és van még néhány, hogy ez tényleg egy ilyen valós irány, vagy pedig írói szempontból volt érdekes ezeket behozni?
Mind a kettő. Tehát először a sportra mennék. Ez egy személyes dolog, hogy én is szeretek úszni, de semmi közöm úgy igazán az úszáshoz, de hogy jó mozgásforma, vízben lenni az jó dolog. Az egy olyan más állapot, és már maga ez a kék szín, hogy valahogy azt éreztem, hogy az úszás lesz az, ami szépen végig tud vonulni az egész könyvben. Ráadásul ezek nem mindig olyan dolgok, hogy az ember elhatározza, a szerző elhatározza, és akkor az úgy lesz. Ahogy betettem az úszás motívumát, rájöttem, hogy milyen szépen rímel a levegővételes dolgokra. Hogy utána ugye több helyen is megjelenik az, hogy a levegővétel nehézsége. ez volt már benne is, de utána én már persze erre figyeltem, és tudatosan építettem ezt a motivumot, de hogy ezek azok a véletlenszerű egybeesések, ami valahogy olyan, amikor a... Sokszor éreztem azt a könyvvel kapcsolatban, mint amikor az ember csinálja a pudingot, tudod, főzi a pudingot, és az elején semmennyire nem áll össze, és akkor van egy pillanat, amikor összeáll. Mm-hmm. És valahogy a könyvnél is mindig azt éreztem, hogy na ez az a pont, amikor most összeállt, most itt van 3-4 motivum, ami egybe sűrűsödött, és ez jót tesz a könyvnek. És szerintem egyébként, hát szóval ez olyan nagy közhely, de nagyon jó, hogyha az ember mozog, egyszerűen minden szinten tud segíteni. Fizikailag is jótékony hatása van, de léleknek is nagyon jó.
Különösen úgy, hogy azért van egy pokoljárása is a tegősödnek is, és mindent elkövet, hogy tönkre tegye fizikailag magát.
Maximálisan így van, és hogyha ilyen műhelytitkokat is mondhatok, hogy fel van úgy építve, hogy az 5. fejezetben kerül be ez az úszás. Pont amikor azt gondolhatnánk, hogy egy picit úgy mesét olvas a gyerekeknek, jó, hát úgy megvannak a problémái, de hogy azt gondolhatnánk, hogy mostanán jó lesz. És az utolsó mondat valami olyan is, hogy haladok. És ugye a következő fejezetekben pedig jön az igazi pokoljárás, jön egyfajta függőség. És az úszás az szóba se kerül, és aztán majd a végén tud újra visszatérni. Tehát azt szerettem volna, hogy legyen az egésznek egy ilyenfajta lüktetése, hogy amikor már kicsit úgy elcsentesedik, és azt gondoljuk, hogy rendben van, akkor bejön valami. A vallást kérdezted még. Ez például egy ilyen nagyon erős tapasztalatom volt, hogy nagyon sok ismerősöm, közelebbi és távolabbi is, akik akár addig nem is voltak vallásosak, vagy egyáltalán nem érdekelte ez a dolog. Itt két lehetőség van, hogy vagy megtalálja, vagy egy kicsit eltávolodik ettől az egésztől, megkérdőjeleződik minden. A hosszú távú tapasztalatom az, hogy aztán ez mindig valahogy kiegyenlítődik. Tehát aki itt nagyon-nagyon-nagyon elkezd valamit, és beleveti magát, egy idő után az is lecsendesedik, és aki pedig nagyon-nagyon ellenszegül, az is egy idő után vissza tud kapaszkodni, mert ugye az egésznek itt van egy ilyen kérdése is, hogy Pétertől, tehát a könyvben ugye a férjtől eredeztethető ez az erős vallásosság, és itt az is megkérdőjeleződik. Azt gondoltam, hogy ezek izgalmas dolgok lehetnek így, mert közben talán, most ezt egyébként vissza is lehet, hogy meg is kérdezném tőled, hogy mit gondolsz, mert én azt gondoltam, hogy Verában azért alapvetően van egy a szó mély értelmében vett vallásosság.
Hát a spiritualitás.
A spiritualitás, igen.
A nyitottságra.
Így van, de ugye azt érezhetjük, hogy azért most sok minden kiüresedett benne a történtek miatt. Inkább a kételyt látjuk, vagy a kérdéseket.
Ez egy kicsi könyv, de olyan, mint amikor az embernek az agyán átzubognak a gondolatok. Mint hogy csak a Vera gondolatait írnád le, ahogy jönnek, néha csapongóak, mint hogyha csak ez lett volna fontos, hogy így ömlik az emberre.
Igen, Vera tudatában vagyunk, és az ő ablakán keresztül látunk mindent. És ezért van az, hogy néha vannak benne olyan dolgok, amikor azt gondoljuk, hogy most hol vannak a többiek, ugye miért csak Márkot látjuk, miért csak Pétert, miért csak az apát, miért csak a szülőket. Kicsit ezt a beszűkült tudatállapotot akartam volna ezzel megmutatni. Csak azokat a szereplőket látjuk, aki akkor éppen Verának fontos. Tehát ez egy szűk látókör.
Ott vannak a szülei, ott van a barátnője, van egy régi szerelem, van egy új kapcsolat akár. Tehát, hogy vannak körülött emberek, de úgyse értik, hogy mind megy keresztül, nem?
Ez így van. Vannak is erre utaló mondatok azért, hogy ott a legjobb barátnője azért úgy csodálkozva néz, hogy nem tud mindent, és ugye az is van, hogy Vera elgondolja, hogy majd a barátnője miket fog kérdezni tőle, aztán nem is azt kérdezi, nem is ez a fontos, tehát, hogy látjuk, hogy milyen jellegű lelki állapotban van.
Van benne egy olyan szál is, amikor az ember egy életen át dédelget egy gyerekkori szerelmet, és ez nagyon sok nő életében van, és itt még akár ő is lehetne kapaszkodó. Ez miért volt fontos? Mert enélkül is megállna a regény.
Azt gondolom, hogy az is egy ilyen nagyon tipikus dolog. Nagyon sok esetben látok olyan történeteket, hogy a férfi vagy a nő egy ilyen, főleg gimis szerelmihez visszamegy. Azt hiszem, hogy ez nagyon emberi dolog. Tehát, hogy ez tényleg mindenkire jellemző, visszamegy az ember ott abba a helyzetbe, ahol tudja, hogy ott úgy szeretve volt, vagy hogy persze kinél mi, hát mindenféle történetek vannak, lehet azért, hogy akkor éppen rosszul sült el, de megmaradt a nagyszerelem, de hogy valahogy könnyen visszamegy, azt gondolom, az ember oda, és aztán nagyon sok esetben ennek semmi jó nem lesz persze a vége, de olyan is van, hogy aztán ez a két ember egymásra talál, és akkor azt lehet gondolni, hogy valóban ők egymásnak vannak teremtve, csak akkor még túl fiatalok voltak, vagy egy olyan élethelyzetben voltak, ami akkor még nem segítette ezt. Mindenképpen keres az ember valamit, amit nagy valószínűséggel nem fog megtalálni, vagy nem úgy talál meg. Tehát ez szinte borítékolható, hogy csalódás lesz, de ezért mondom, hogy ez egy nagyon emberi tapasztalat, hogy valahogy vissza oda a biztonságoshoz. Még akkor lehet, hogy rossz volt, de akkor is az ugye tudod már, hogy milyen volt, és hát megszépülnek. Megszépülnek az emlékek is, tehát ez benne lehet.
Hogyha látjuk a főhősöd gondolatait, engeded-e, hogy érezzük az indulatait? Szóval, hogy hogyan kezeled ezt? Mert ugye többször visszatérünk, hogy mi történt, tehát mi vezette Verát végül oda, hogy fogta a gyerekeket, és visszaköltözött a gyerekkori szobájába az apjához. Tehát ennek nyomós oka volt, és ez finoman bomlik ki.
A könyv az úgy épül fel, hogy ahogy mondtad is, innen indítunk, hogy elköltözik az édesapjához a két gyerekkel, és akkor még nem nagyon tudjuk, hogy mi történt egész pontosan. Lehet sejteni, hogy valami durva dolog történt, de szép lassan kapjuk meg morzsákból össze-vissza, ugye nem kronológikusan, hanem ahogy Vera a szociál dolgokra, úgy kapjuk meg a múltat. Ebben természetesen úgy felidéződik a férnek az indulata, agressziója. Az az igazság, hogy az elején a Vera egy picit jobb volt, és a Péter egy picit rosszabb. Így indult. De amikor úgy elolvastam sokszor a szöveget, rájöttem, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy legyen benne igenis az az anyai feszültség, az a női feszültség, ami a gyerekekre is megy, a férjére, Péterre, és saját magára is. Tehát ahogy mondtad, hogy pokoljárás van, igen, tehát ott ugye egy ilyen destruktív folyamat kezdődik meg, és amit látunk az, hogy folyamatosan küzd a gyerekekkel kapcsolatban is, a saját maga agressziójával, saját maga indulataival, és hát talán ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy amikor azért rácsodálkozik, hogy benne is micsoda indulatok vannak, és ugye azért az egy olyan felismerés, hogy akkor ezt ugye nem szabad engedni. Csak ugye ő meglépi azt, hogy ezt elhatározza, és nem enged annak, hogy megtörténjen. Azt gondoltam, hogy ez jó, hogyha egy szép irodalmi művel ez így megjelenik. Hogy itt lássuk már, hogy ez a nő, ez hasonló indulatokkal küzd, csak nem engedi, hogy megtörténjen a tetlegesség.
Gondolkodtál azon, hogy milyen hatást vált ki a könyv?
Gondoltam a nőkre, vagy hogy egyáltalán volt egy úgymond ideális olvasó előttem? Az én ideális olvasóm az egy nyitott ember, ennyi. És én ugyanúgy férfiakra is gondoltam, és nőkre is gondoltam, és csak az volt a kitétel, hogy aki olvassa, az nyitott lélekkel olvassa. Annak nagyon örülnék, hogyha valaki, aki elolvassa a könyvet, és becsukja, akkor úgy érezni, hogy egy picit alakított rajta, picit más, hogy gondolkodik. Uh-huh. Tehát aki azt mondja, hogy bemész egy alagútba, és ahogy kijössz onnan, már nem ugyanaz az ember, vagy ahogy beléptél. Persze ez lehet, hogy most ilyen nagyon nagyképű, de hát az ember ugye merjen nagyot álmodni, tehát ennek nagyon örülnék, hogyha ez megtörténne. Hogy akár egy nő azt mondja, hogy de akár egy férfi is, hogy igen, nem mindent csinálok jól, vagy ketten együtt azt mondják, hogy nem mindent csinálunk jól, beszéljük már meg, hogy hogyan lehetne jobban, mert ne legyen az, mondjuk, mint ebben a könyvben. Nem akarunk idáig eljutni, pedig már vannak mondjuk verbális agresszióra utaló jelek. És azon is sokat gondolkoztam, hogy hol kezdődjön ez a könyv. Mert lehetett volna az, hogy az elejétől, a házasság elejétől a végéig, vagy akár lehetett volna az is, hogy sokkal később, egy nagyobb rálátással már. Azért gondoltam, hogy ezt az egy évet veszem, vagy hát picivel több, mint egy év, mondjuk azt, hogy egy másfél éves periódus, ugye, ami a jelenben játszódik, mert ez az, ami egy ilyen iszonyatosan sérülékeny, feszültséggel teli, kérdésekkel, kételyekkel teli időszak, és azt gondoltam, hogy ez nagyon termékeny egy regény szempontjából. És azért is, mert én egy kicsit azt érzem, hogy azért ilyenkor férfinő kevésbé önmaga, vagyis hát nem a megszokott önmaga.
Halász Ritával beszélgettünk Mély levegő című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.